Ez a Tóra heti szakasz a T12 tanház tanfolyama. Előadásainkon Zoomon élőben is részt vehetsz, ha jelentkezel az info@t12.eu címen, vagy a t12.eu weboldalon keresztül. A forrásokat is a weboldalunkról letöltheted. Támogatni szeretnél bennünket? Írjál az info@t12.eu címre.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt még elkezdeném a tanítást, a mai tanulásokat szeretném felajánlani Bértes Gábornak, Gabriel Ben-Aharon emlékének, akit ma kísértünk utolsó útjára a Kozma utcai temetőben. Ő egy nagyon kedves, jó ember volt, valamint kiváló üzletember, és nekem mellesleg az üzlettársam is, és szolgálják a mostanú túra szabai Iluin és Amá a lelkének az emelkedését. Tegnap Mikéc heti szakaszát olvastuk a zsinagógákon, amelyiknek a főszereplője József, akit ugye a kedvenc rabbim, mint az első neológ zsidó szokott viccesen jellemezni, ezzel is kiemelve azt a kettős kötelezettséget, ami ránk neológ zsidókra jellemző, hogy mind a világi gazdasági életben tökéletesen helyt kell állnunk, miatt az örökkévalóval is a lehető legjobb viszonyra törekszünk. Ezért arra gondoltam, hogy a mai napi közös tanulásunk szóljon éppen róla, a gazdasági miniszterről vagy miniszterelnökről, és egyben arról a szeméről, akit a hagyomány József HaTzadik, a szent életű néven szokott emlegetni, amely jelzőt a zsidó történelem során nagyon kevés ember értemelte ki. Kezdjük a történetet valahol a közepén, aztán majd onnan kalandozunk tovább, meg talán néha visszafele is. Tehát egy ilyen fura alkudozási folyamat végén elindulnak József testvérei hazafele. Azt hitték, viszonylag egyszerű a feladat, mivel annak idején apjuk megbízta őket. Ugye élelmet kellett venni. De valahogy ez lehetetlen nehéznek bizonyult, de most már Simonnal és Benyáminnal együtt vannak úton hazafele, végre együtt vonulnak haza, úgy gondolják, hogy immár teljes a család, de hát tényleg teljes. Hát van még egy fivér, ugye, aki hiányzik, de úgy tűnik, hogy ő rá nem gondolnak. És akkor hirtelen a békés hazatérés illúzióját töri meg az egyiptomi úr küldönce, aki ezzel a parancsal érkezett, és itt megnézzük, ahogy a forrás listánk első pontját. Ez így szól. És ezt parancsolta a háza felügyelőjének. Töltsd meg ezeknek az embereknek a zsákjait élelemmel, amennyit csak elbírnak vinni, de mindegyiknek a pénzét tedd a zsákja szájába. Serlegemet, az ezüst serleget pedig tedd a legkisebb zsákjának a szájába, gabonája árával együtt. Ő eszerint cselekedett, ahogyan megmondta neki József. Reggel, amikor világos lett, útra bocsájtották az embereket, szamaraikkal együtt. Kimentek a városból, de még nem jártak messze, amikor József azt mondta háza felügyelőjének. Indulj, fuss utánuk azoknak az embereknek. Ha utolérted őket, ezt mond nekik. Miért fizettetek rosszal a jóért? Hiszen ez az, amiből inni szokott az uram, sőt, jósolni is ebből szokott. Rosszul tettétek, amit elkövettetek. Amikor utolérte őket, el is mondta nekik ezeket a szavakat. És akkor a fivérek a következő módon bizonyítják az ártatlanságukat. Már is rátérünk a második forrásra. Ugye ők azonban ezt felelték neki. Miért mond az én uram ilyeneket? Távol legyen szolgáitól, hogy ilyesmit tegyenek. Hiszen azt a pénzt is visszahoztuk neked Kánaán földjéről, amit zsákjaink szájába találtunk. Hogyan loptunk volna hát uratházából ezüstöt vagy aranyat? Most ez egy elég fura stratégia. Miért hozzák fel az ellenük korábban felhozott vádat, hogy a pénzt is ellopták, erre a teljesen másik vádra. Ráadásul a korábbi pénz visszahozása az pragmatikus okokból is lehetett volna, hiszen még több élelmet akartak vásárolni. De utána még sokkal elképesztőbb módon folytatják a beszédüket. Harmadik pont. Akár kinél megtalálják szolgáit közül, az halljon meg, mi magunk meg rabszolgái leszünk uralnak. Hát ezt vajon miért kellett mondani? Senki, de senki nem kérte eddig, hogy kivégezzék a bűnöst. Főleg pedig az, hogy az ártatlanok is bűnhődjenek. A meglepetéseknek ezzel nincs vége. Hiszen most jön az ellenajánlat, ahol a sértett fél lefelé alkuszik a büntetést illetően. Érthetetlen. Negyedik pont. Ő ezt mondta. Legyen hát úgy, ahogy mondtátok, de csak az lesz a rabszolgám, akinél megtalálják, ti szabadon maradtok. Erre mindegyik is sietve lerakta a zsákját a földre, kinyitotta a zsákját, ő pedig végigutatta azokat a legnagyobbiknál, kezdte a legkisebbiknél, végezte, és megtalálta a serleget Benyámin zsákjában. Ekkor ezek megszagadták a felső ruhájukat, majd mindegyik fölrakta a terhet a szamarára, és visszatértek a városba, amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt, és földre borultak előtte. József ezt mondta nekik, hogy csinálhattatok ilyenet? Hát nem tudjátok, hogy a magamfajta ember jósolni is szokott? Júda így felelt. Mit mondjunk az én uramnak? Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgáit bűnét, most már rabszolgái vagyunk, az én uramnak is, meg az is, akinél a serleget megtalálták. Ugye, amikor a serleget megtalálják Benyáminnál, a testvérek ismét súlyosbítják az ítéletet, tudnék, hogy ők is rabszolgák lehetnek, amit már egyszer a sértett fél elutasított. De szerencsére még annyi eszük van, hogy a halálos ítéletet legalább nem hozzák vissza a beszélgetésbe. De József itt leckét ad a testvéreinek abból a morálból, amit még Ábrahámtól kellett volna megtanulniuk. Hiszen mit is mondott Ábrahám az örökkévalónak, amikor Szodoma és Gomora érdekében alkudozott vele? Ötös forrásunk. Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igazi ítéletet? És ez alapján érthető, hogy a József válasza így hangzik, és már is a hatos forrásunkat nézzük, de ő ezt mondta, távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták. Ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. És most jön Júda monológia, ami végre-végre valós, saját felelősséget vállal. Hetes pontunk. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta. Kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz a te szolgád, és ne gerjedj haragra szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó, és most ugrunk egy kicsit, és folytatom a gondolatot pár sorra később. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljen vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád e fiú helyett, uram rabszolgájaként. Ez a fiú pedig menjen el a testvéreibe. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem bírnám látni azt a gonosz gyötrelmet, amiben apám szenvedne. Ez az egész beszélgetés egy kiváló demonstrációja annak, hogy hogyan nem szabad tárgyalni. Jó esetben ugye nem mi mondjuk ki a ráadásul eltúlzott büntetést magunkra, nem súlyosbítunk a már másik fél által megszabott büntetésen, nem szolgáltatjuk ki magunkat a másik fél kényének, kedvének, ha csak. Amit idáig olvastunk, az esetleg nem is egy tárgyalási alkufolyamat, hanem annak a jele, hogy egy korábbi bűnök miatt a lelkiismeretük furdalása révén büntetésre vágynak. Ez a bűntudat, ami a háttérben munkálkodik. Vicces, hogy pont az az egy testvér lesz ennek a beszélgetésnek a tárgya, aki nem is vett részt József eladásában. Júda szavai Józsefet arra ösztönzik, hogy fedje fel kilétét, miáltal a család ugyan végül tényleg egyesül, de Egyiptomban, ahol a következő generáció már valóban rabszolga lesz. De ez nem az első ilyen szinte kódolt beszélgetés volt Júda és a testvérek között. Nézzünk egy picit visszább. Amikor először találkoztak Egyiptomban, és József már tudja, hogy a testvéreivel beszél, de ők csak egy egyiptomi főurat látnak benne. És akkor most rátérünk a 8-as forrásunkra. Amint József meglátta bátyjait, azonnal megismerte őket, de ő nem is tertette meg magát, és keményen beszélt velük. Megkérdezte őket, honnan jöttetek? Ők így feleltek. Kánaán földjéről jöttünk élelmet vásárolni. József tehát megismerte a testvéreit, de azok nem ismerték meg őt. Ekkor József visszaemlékezett az álmokra, amelyeket róluk álmodott, és ezt mondta nekik. Kének vagytok? Azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit megszemléljétek. De azok így feleltek neki. Nem, uram, élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid. Mindnyájan egy ember fiai vagyunk, becsületesek vagyunk, sohasem voltak kémek a te szolgáid. Ő azonban ezt mondta nekik, nem úgy van, bizony azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit megszemléljétek. A kémvádra válaszul a testvérek egy szinte ide nem vágó választ adnak, hogy egy ember fiai vagyunk. De erre József hajthatatlan, majd jön a következő sor. 9-es forrásunk. Azok így feleltek. 12-en voltak a te szolgáid. Testvérek vagyunk mi. Egy embernek a fiai Kánaán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs meg. De József ezt mondta neki. Ez az, ahogyan mondtam nektek, kémek vagytok. Ez se túl világos, miért következik a testvérek szavából, hogy kémek? Mi az összefüggés? Lehet azt is mondani, hogy nincsen logikus kapcsolat. Csupán a bosszúra vágyó József leckészteti meg a keménye a testvéreit, akármit is mondanak, mindenre az a válasz, hogy kémek vagytok. Csak hogy a Tórából nem ilyennek ismerjük meg Józsefet. Se túlságosan péktelen, se szeszélyes nem volt eddig. Sőt, a fáróval való találkozásakor is inkább visszafogott volt, az álomfejtés érdemét az örökkévalóra hárította, nem pedig magának tulajdonította, és utána egy 14 éves gazdasági terv vízióját is felvázolta szép nyugodtan. Akkor talán mégis érdemes elemezni, hogy a szöveg milyen megoldást rejtegethet. József inkább, mint egy sakkmester, úgy kommunikál, több lépéssel előre gondolkozik. A kémvád egy megelőző támadásnak tűnik. József hirtelen felemelkedésének a híra, ugyanis nyilván ismert volt Egyiptom szerte, de József nem akarta, hogy erről tudomást szerezzenek a testvérek. A kémvád eredményeképpen megakadályozta azt, hogy bárkivel is elbeszélgessenek arról, hogy vajon ki is ez a Cáfnát Páneach, ami ugye József egyiptomi neve volt. Másrésztről meg az is lehet, hogy éppen arra vágyódik, hogy azt mondják a bátyjai, hogy valójában tényleg kutatnak az országban. De nem az ország védtelen részeit kutatják, hanem elveszett testvérüket szeretnék megtalálni. Talán éppen abban reménykedik, hogy megkérdezik az ismeretlen egyiptomit, hogy nem tud-e valamit a testvérükről. Ha ismét az utolsó mondatot újraolvassuk, még egyértelműbb ez az olvasat. Egyikünk pedig nincs meg. De József ezt mondta neki. Ez, és ebben az esetben lehet úgy is fordítani, hogy ő az, ahogyan mondtam nektek. Kémek vagytok. Tehát a kémvád kimondottan az elveszett testvérre reagálva jön ki a száján, ezúttal reméli, hogy testvérei őt keresik, de ők ezt az illúziót elhesegetik. Most jön a B-terv, hogy rákényszerítse őket az emlékezésre, az elveszett testvér iránt. Ekkor ugye letartóztatja, és börtönbe veti őket, mint ahogy a Józsefet is annak idején verembe dobták, és ebben a börtönben a tudat alattiból a tudatosság szintjére emelkedik a bűntudatuk. 10-es forrásunk. De így beszéltek egymás között. Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Ruben megszólalt, és ezt mondta nekik. Megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyerek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Hát most már kimondottan előjött az az emlék, aminek elő kellett jönnie, de mégsem cselekednek helyesen a helyzet megoldása érdekében. Ahogyan elengedik őket, ugyan Simon nélkül, de nem kezdenek el József iránt érdeklődni. Merre lehet? Mi történhetett vele? Nem vallják be a bűnüket Jákobnak. Visszamennek, aztán visszaadják a maguknál talált pénzt ugyan, majd újabb élelmet vásárolnak, majd József megint végignézheti, ahogy örülnek, ahogy hogy ismét együtt vannak, együtt, de nélküle. És ismét nem is hiányzik senkinek. Aztán ugye étkezni hívja a testvéreket. Utoljára mikor is látta, illetve inkább hallotta őket együtt étkezni? Amikor a veremben volt már, és hiába kiabált nekik, hogy könyörüljenek meg rajta. Vajon emlékeznek még a kiabálására, a könyörgésére? Vajon emlékeznek arra a képre, amikor Józsefet elviszik a kereskedők, vagy már teljesen elfelejtették őt? A testvérek úgy gondolják, hogy egy egyiptomi urasággal étkeznek, és jól érzik magukat, hogy együtt esznek, isznak, és megmámorosodnak tőle, jól érzik magukat, és alig várják, hogy elfelejtsék a kellemetlenségeket, pont úgy, ahogy Józsefet is elfelejtették. A csomagjuk összecsomagolva, a pénzük visszaadva, József serlegei már Benyámin csomagjában van, ugyebár. József terve szerint egy újabb epizód készül. Útban vannak hazafelé, amikor megállítják őket. Átkutatják a csomagjaikat, és sebezhetőkké, megalázottakká válnak. Egyszer már történt valami hasonló, sok-sok évvel ezelőtt, amikor még gyerekek voltak, és amikor még tényleg egy nagy családban éltek. Most térünk rá a 11-es forrásunkra. Lábán csak harmadnap értesült arról, hogy Jákob elment. Akkor maga mellé vette hozzátartozóit, és 7 napi járóföldön át üldözte, míg el nem érte a Gileád hegységénél. Most ugrunk egy picit. Bement tehát Lábán Jákob sátrába, le a sátrába és a 2 szolgáló sátrába, de nem találta. Azután kijött le a sátrából, és Ráhel sátrába ment. Ráhel közben fogta a házi bálványt, egy tevenyergébe tette, és ráült. Lábán pedig fölforgatta az egész sátrat, de nem találta. És amikor ugye Lábán Jákobot üldözve utoléri, hosszasan vádolja különféle dolgokkal, aminek a végén említi, hogy ellopta az istenségét, amiről Jákob bizton tudta, hogy ő nem bűnös, és ekkor egy szerencsétlen mondat hagyja el a száját, halált ígér az elkövetőre. 12-es forrásunk. De akinél megtalálod a háziistenedet, az ne maradjon életben hozzátartozóink előtt. Vizsgáld meg, mi van nálam, és vidd a magadét. Jákob ugyanis nem tudta, hogy Ráhel ellopta azt. Évekkel később, a mai előadás elején bemutatott szakaszban a testvérek, talán tudatalatt is apjuk reakcióját másolva javasolhatták a halált az elkövetőre. József talán tudatosan a gyerekkoruk legtraumatikusabb epizódját juttatja az eszükbe, amikor a nagyapjuk házából sietve távozniuk kell, és nem sokára Ézsauval és embereivel kellett találkozniuk, de előtte megállítja és átkutatja őket a nagyapjuk. És pont úgy válaszolnak, ahogy édesapjuk tette annak idején. Csak hogy Józsefben is dúlhatnak az érzelmek. Felmerülhet benne, hogyha ilyen szépen tudják apjuk szavait ismételgetni, és igyekeznek hasonlatosak lenni hozzá, akkor hogy lehet, hogy hagyják őt, a fiát gyászolni, és nem próbálnak kapcsolatot teremteni Józseffel. József játszik a fivérei érzelmével és emlékeivel egyszerre. úgy, mint egy terápián, ahol a korábbi traumás élményeket igyekszik a pszichológus előidézni, hogy az emlékezés által feldolgozódjék az esemény, és valahogy a megfelelő helyre kerüljön az ember életében. Itt is a cél egyértelműen az emlékek felidézése, de abból a célból, hogy eszükbe jutassa, hogy nem felejtettetek el valakit, nem kerestek esetleg valakit, nem kémkedtek esetleg. Amikor viszont Júd az apja fájdalmáról és magányosságáról beszél, József föladja az átlaját. Most 14-es forrásunkhoz jutunk, ami így szól. Akkor apám, a te szolgád, ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztosan vadállat tépte szét, nem is láttam mindmáig. Ha ezt is elveszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok összfejemet a sírba. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal, és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak őszfejét a sírba. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljen vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, a fiú helyett, uram rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el a testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Hát sohasem volt az a célja, hogy az édesapjának fájdalmat okozzon, pont a fordítottja. Ahogy meghallja Júda hősies kiállását, eláll az eredeti tervétől. Az a helyzet, hogy nagyon egyszerűen mondhatta volna Júda, hogy a Ráhel gyermekei azok mind bűnösök, hiszen már Ráhel lopta el azt a terifimet, a bálványt is Lábán házából, ez okozta a kalamajkát gyerekkorukba is. Á, József se volt jobb, hiszen önimádó, önző ember volt, és most ez a Benyámin is lopott, mint az anyja. Végül is erre az útra vezette József őt. De itt egy teljesen másfajta döntést hozott. Nem az egyszerű kiutat kereste magának, hanem felelősséget vállalt, és vezetői képességet mutatott. Inkább ő maga lesz rabszolga, de Benyámin mehessen haza szabadon. Erre a szívhez szóló könyörgésre így válaszolt József. 15. forrásunk. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József. Éle még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. Hát ugye előtte mondta el Júda, hogy ha nem viszik vissza Benyámint, akkor abba az apjuk belehalhat, tehát jelenleg él. József kérdése e szerint fölösleges. De ha olvassuk, hogy én vagyok József, élhet-e még az apám, miután ezt csináltátok velem? Erre persze nincs válasz. Nincsenek szavak, csak a bűntudat. A rabbik a Midrash Tanhumában és Rabbeinu Bachja is ezt a csöndet az ítéletnapi csönddel hasonlítják össze, amikor a mindenható és mindent tudó örökkévaló Isten az ember tetteinek végső elszámolását végzi. Azon a napon már semmi se segít, csak alázatos módon az igazság elfogadása van a hátra. Úgy tűnik, hogy József nem akar bosszút állni, hiszen azt könnyedén megtehette volna a hatalmával élve. Helyette kirándulni vitte a testvéreit egy érzelmi bűntudattúrára. Nem akarja őket megalázni, csak emlékeztetni valakire, akit elfelejtettek. Hogy is mondta sok évvel ezelőtt, amikor apja elküldte a bátyja után, 16-os forrás, József ezt felelte. testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek. Azt szerette volna, ha most a fivérei keresték volna őt. Ez volt minden vágya. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
A T12 tanház közössége sok érdekes tanfolyamot tervez indítani a következő időben különböző előadókkal. Amennyiben támogatni szeretnél egy sorozatot, vagy egy-egy adást dedikálni valakinek a felgyógyulására, vagy a járszájtra, írjál nekünk az infókukat t12.eu e-mail címre, vagy keresd fel a t12.eu weboldalt.